Olyan ellátórendszerünk legyen, ami igenis segít abban, hogy a születésünktől kezdve elrendeltetett sors, az egy ne egy kőbevésett legyen, hanem legyen változtatási lehetőségünk. És aki egy telepre születik, alacsony iskolai végzettségű szülőkkel, az is juthasson el egyetemre.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.
Szeretettel üdvözöljük a kedves hallgatókat, Gerencsér Balázs vagyok a NEOK Alapítványtól, és a mai nap Bót Emőke, a Bagázs alapítója, társelnöke, szakmai vezetője lesz a beszélgető társam. Kedves Emőke, kezdjük azzal, hogy kerültél te Bagra, hogy lettél te civil vezető?
Hogy kerültem Bagra, igen, azt hiszem, hogy talán ezt a kérdést tették fel nekem a legtöbbször az elmúlt 13 évben. És hát ezzel azt gondolom, hogy a sors vagy véletlen vitt engem oda. Én pártfogó felügyeleként dolgoztam ott a környéken, a gödöllői kistérségben, és egy létszámstopp és az ottani kollégám nyugdíjazása volt, ami tulajdonképpen oda vitt. Plusz az én elköteleződésem, hogy engem a bűnelkövetővé válás az már egyetem óta nagyon érdekelt, én jogot végeztem, és valamiért volt egy ilyen érdeklődésem arra, hogy miért lesz valaki, miért kerül valaki börtönbe, miért lesz valaki, miért követel bűncselekményeket, és hát az a tény, hogy Bagon annyi pártfogó, fiatalkorú pártfogolt volt, mint ott az én területeimen, majd hogy nem egy együttvéve, tehát Gödöllő, Veresegyháza nagy területeken, nagy településeken. Ezért önmagában már nyilván az én szakmai érdeklődésemet ez felkeltette. És hát amikor megérkeztem először Bagra, akkor meg hát ez az érzés fogott el, hogy azért nekem itt dolgom van.
Hát azért ez nem egy átlagos, tehát egy jogásznak általában nem az szokott a képvisel lenni, hogy itt nekem dolgom van ezekkel az emberekkel.
Nem, és nem is egy átlagos jogász voltam, azt gondolom, hogy a jog után én elvégeztem a szociálpedagógiát, és azért ez a kettő együtt, azt hiszem, az, ami a szakmai identitásomat meghatározza. Tehát semmiképp sem azt gondolom, hogy tehát nem vágytam arra, hogy ügyvéd legyek, vagy bíró, vagy egy vállalati ügyvédi irodában gazdasági ügyeket vigyek. Én arra vágytam, hogy a tudásomat ezt arra használjam, hogy azoknak az embereknek, vagy a társadalmi igazságtalanságon lehessen fordítani.
És a bűnelkövetéssel kapcsolatban ennek a pszichológiája érdekelt téged, vagy a szociológiája? Tehát a társadalmi háttere, vagy az emberi?
Önmagában emberi az igazságtalanság. Tehát ez nekem egy nagyon izgalmas felismerésem volt, és azt hiszem, hogy ezért is vagyok azóta is elkötelezett híve annak, hogy önkénteseket vonjunk be a munkába, mert én egy olyan családból származom, ahol alapvetően hát ilyen előítéletes, elég jelentős előítéletes gondolkodása volt a szüleimnek, én ebben szocializálódtam, és egyetemet végzett mindkét szülőm, tehát egyértelmű volt, hogy egyetemre megyek, és őszintén szólva nem gondolkoztam azon, hogy én egy privilegizált helyzetben lennék, bármennyire is, hiszen mondjuk Pesten egy panelben nőttem fel. Ehhez képest, amikor 21-22 éves koromban elmentem az Asszódi Javítóintézetbe, és interjúztam olyan fiatalokkal, akik ott voltak a javítóintézetben, teljes döbbenet lett rajtam úrrá, hogy azok, akik itt vannak, és ott többekkel beszéltünk, több interjút készítettünk, olyan más háttérrel rendelkeznek, olyan máshonnan érkeznek, mint ahonnan én érkezek, és ehhez képest, akik ugyanazzal a háttérrel rendelkeznek, belőlük lesznek a jogászok, belőlük lesznek a bírók, az ügyészek, ők fognak dönteni valakik fölött, akik tulajdonképpen messze nem kaptak annyi lehetőséget. És ez a fajta igazságtalanság volt, ami igazából engem ott elkapott. És
hányban vagyunk?
Hú, 2002-2003.
És akkor, hogy nem mondjuk egy marxista pártot alapítottál, egy forradalmi sejtet bevonulva a hortobágyi őserdőkbe, és onnan megváltoztatod.
Igen,
a világot.
Ez a gondolkodás sem állt távol tőlem, de ennél kézzel foghatóbbat kerestem. Egyébként egyetem után nekem az volt a vágyam, hogy valami minisztériumba menjek el dolgozni, és nagyban országos szinten próbáljunk tenni azért, hogy ezek az egyenlőtlenségek felszámolódjanak. Aztán el is kerültem egyébként a pártfogófelügyet módszertani osztályára, de azt éreztem, hogy ez a világ olyan távol van a valóságtól, hogy valójában kevesebbet tudok hatni, mint hogyha közvetlenül dolgoznék emberekkel, és egyébként ezért lett az a váltásom, hogy én elmentem terepre dolgozni, mint pártfogó felügyelő, tehát egy ilyen fordított utat jártam be, hogy először dolgoztam módszertanon, és utána mentem terepre, és azt gondoltam, hogy annak van értelme. És hát utána jött a kormányváltás 2010-ben, ami nagyon hamar az igazságügyi hivatalt, aminek szervezete volt a pártfogó felügyelet, érintette, és egyszerűen a főnököm azt mondta, hogy nem csinálhatom a mentorprogramot, nem vihetek innovatív dolgokat a bagi telepre, és amikor azt mondtam, hogy ha valaminek értelme van, az ez, úgyhogy én akkor inkább ezt választom. És akkor még a bagázs éppen megvolt, tehát, hogy ott így önkéntesekkel, mert amikor ott lettem pártfogó, akkor éreztem, hogy hát egyedül nyilván itt kevés vagyok ahhoz, hogy elérjünk bármit, és kitaláltam, hogy akkor legyen itt egy nyári tábor, elkezdtem arra önkénteseket toborozni, és akkor ott lett egy csapat, akik közül volt kifejezetten egy lány, aki a papsára, aki nagyon lelkesen mondta, hogy hát mindenképp itt egyesületet alapítsunk, és ennek igazából szerintem olyan véletlenül lettem az elnöke, mert hogy én voltam, aki oda toboroztam az embereket, és egy kicsit ez a ki más, de amúgy én nekem akkor nem fordult meg a fejemben, hogy akkor itt civil útra lépjek. Ennek azért az volt az erős, nem tudom.
Mert akkor még a miniszter, tehát akkor még
dolgoztam. Akkor én még pártfogó voltam, és őszintén szóval, ha nincsen váltás, akkor szerintem pártfogó vagyok a mai napig, tehát én ezt nagyon szerettem. Aha. És azért, hogy ha már egy civil vezető, sokkal kényelmesebb is azért ezt lássuk be, úgy világot megváltani, hogy az embernek közben van egy fix fizetése, és nem feladata az is, hogy szervezetet építsem.
Igen, és menedzseljen.
Igen.
Ezt többektől hallottam már, hogy tulajdonképpen az elején nem gondolta, hogy ő vezető, vagy nem is gondolta, hogy ő vezetővé akar válni. Mikor esetlen neked a tantusz, hogy hát hoppá, akkor ha én vagyok ebben az egyes, és mindenki vezetőnek tekint, akkor ez valami másfajta felelősséggel is jár, mint hogy a pártfogói munkámat tökéletesen végezzem.
Igen, hát itt amikor én felmondtam, mint pártfogó, akkor alapvetően egyesületünk már volt, de azt én nem tudom, szoktam erre azért ilyen nosztalgikusan visszaemlékezni, hogy azért ezt 2011-ben járunk, amikor 340 ezer forint volt az éves költségvetése a bagázsnak. Tehát, hogy
most
hogy,
mennyi?
Hát most olyan 150 millió körül járunk, tehát hogy egy jelentős növekedésen vagyunk túl. És azért ott inkább ez a civil étosz volt szerintem mindannyiunkban, ami mozgatott, és kevésbé az, hogy egy struktúrált szervezet legyen. És azt hiszem, hogy ott volt nekem a váltás, amikor felmondtam, és azt éreztem, hogy hát igazából két út van, elmegyek valahova dolgozni, és önkéntesen csinálom ezt továbbra is, az nyilván korlátozott időt enged arra, hogy akkor ebben dolgozzak, és nyilván elért hatásban is jóval-jóval kisebb tud lenni. A másik, hogy megpróbálom azt, hogy legyen egy olyan civil szervezet, ami a megélhetésemet is biztosítja, tehát ezt nyilván azt a minimum fizetést, ami azt gondolom, hogy kell ahhoz, hogy az ember a munkáját tudja végezni, és hogy itt dolgozom. És akkor én azt mondom, hogy egy évet adok magamnak, és hogy ezt elő tudom-e teremteni.
És mi volt előtted a minta? Tehát, hogy tehát most van egy 340 ezer forintos éves működésű, kiegészítő, nyári tábor, nem tudom, ezt-azt finanszírozó kis egyesület, ahol az önkéntesekkel együtt vagyok, és azt mondom, hogy most pedig ebből fogok megélni, és fölmondom a biztos állást. Mihez fordultál, vagy mi volt a, volt előtted valami másik civil szervezeti minta, volt egy mentorod, aki azt mondta, hogy ezt így kell csinálni, szóval hogy...
Igen, voltak körülöttem civil szervezetek, amiket láttam működni, és voltak, tehát igazából a felmondásom ez nem volt kérdés. Tehát én tudtam, hogy ott nem tudok megmaradni egy olyan helyen, ahol be akarnak korlátozni, és inkább az volt a kérdés, hogy lehetséges-e civil szervezetben dolgozni. Tehát, hogy ez, hogy... és ilyen szervezetek voltak körülöttem, akár a DIA, az Élmény Akadémia, Autonómia, tehát, hogy akikkel azért úgy kapcsolódtunk ilyen-olyan formában, és azt láttam nyilván, hogy azért léteznek civil szervezetek. Volt egy nemzetközi projektünk, aminek keretében egy olyan mentorprogramot sikerült megvalósítani, aminek egyébként a telepen is nagyon nagy hatása volt. Tehát, hogy olyan futótűzként terjedt tulajdonképpen, hogy a fiatalok szeretnének a programhoz csatlakozni, a bagázsos önkénteseknek a jelenléte az egyre erősebb lett. Tehát, hogy egyrésztről volt ez a fajta láb, hogy láttam, és nagyon hittem abban, hogy ennek van értelme. A másik pedig, hogy voltak előttem példák, a harmadik pedig azért azt is fontos mondanom, hogy van nekem egy nagyon kedves barátnőm, aki egyébként a Morgan Stanley-nél dolgozott akkor, és ő pedig kifejezetten mondta, hogy összetudunk állni arra, hogy fundraiseljünk a bagázsért, és ő is nagyon hitt benne, majd végül egyébként a gazdasági felelőse is lett az első években, és segített abban, hogy egy támogatói bázist toborozzunk a bagázs mögé. Tehát illetve magát azt is, hogy ez egy szervezet legyen, tehát, hogy nagyon támogatottabban. És aztán jöttek többen is itt ezen keresztül olyan közelebbi, távolabbi ismerősök, akik támogattak abban, hogy egyébként fontos az, hogy szervezet legyen, és hogy minél professzionálisabb szervezet, és így azért nagyon látszódott, hogy azért ez a pályázati láb is, és ugye szemem előtt volt, hogy ezt érdemes megpróbálni, nyilván ez a magántámogatói kört is láttam, hogy azért van benne potenciál, érdemes efelé is elmenni, és hát elkezdtünk építkezni.
Szóval az elején mindenképpen azon kívül említettél három mondjuk ilyen tapasztaltabb szervezetet, de mellette pedig az a mondjuk személyes értelmiségi kapcsolatrendszer, ami az egyetem és a baráti körökből jött, és onnan embereket. Gondolom mindenhol meséltél erről, az elképzelésekről, és egyre több embert be tudtál vonni. Szóval igen. Mindegy ilyen kis...
Igen.
Csepp terjed.
Meg én azt gondolom, hogy nem csak én, tehát ott azért az önkéntes csapat, aki az elején elindult, akik nagyon érdekes módon, ugyan én hirdettem meg a saját ismerősi körömben a tábor, de messze-messze túlmutatott, tehát utána többen jöttek, akik szociológiát tanultak innen-onnan, hogy hát olvasták, hallottak ismerősökön keresztül, és azért ez mindenkit nagyon beszippantott. Tehát az elején azért ez is volt, tehát szervezeti vezetőként a legnehezebb. Azért az elején nem a szervezetről beszéltünk, hanem inkább egy nagy családról, tehát amiben mindenki vált vetve megy, halad előre, hiszünk abban, hogy ennek értelme van. Nagyon erős és mély kapcsolatok alakultak ki, és tehát ugye én azt mondom,
végeláthatatlan viták.
Igen. Szóval minden, amit a civilségnek úgy igazából a lényegét úgy adni tudjana, az nekünk ott az elején nagyon megvolt. Tehát nyilván az is látszódott néhány évvel később, vagy hát, hogy azért ez nem lesz így fenntartható, tehát, hogy muszáj szervezetté válni, nekem mindenképp vezetővé kell válni, mert egyébként azért, ahogy amilyen gyorsan fellángolnak az ilyen programok, olyan gyorsan el is tudnak aludni, hogyha nincs egy olyan vezető, meg szervezet, ami ezt hosszú távon működtetni tudja.
Hát igen, ez nagyon sok történetbe ismétlődik, ez egy komoly válsággal szokott járni, amikor a kezdeti csapat, akik éjszakákig átvitatkozták a hova tegyük a nem tudom milyen asztalt témától kezdve, hogy hogyan kezeljünk egy bizonyos problémás esetet, szóval a szakmai és a legapróbb viták akik végigvitték, egyszer csak szembesülnek valamilyen más struktúrával. Na, ezt ti hogy éltétek meg?
Hát ez egy nagyon szerintem életem legnehezebb időszakai között tartom számon, és nagy fájdalmamra azért a kezdőcsapatból sokan nem is állnak azóta velem szóba, tehát, hogy olyannyira elmérgesedett a helyzet. Itt én azért erre úgy szoktam visszaemlékezni, hogy azért az egy mély, nagyon nehéz döntés volt, aminél nekem az a, nem tudom, ilyen horgony volt, ami vezetett és erőt tudott adni, hogy mi az ügyem. És én akkor ahhoz mentem vissza, hogy igazából az én ügyem a társadalmi igazságtalanság, és hogy én azért fogok dolgozni, hogy ezért minél kézzelfoghatóbban és hatékonyabban dolgozni tudjak, és ugye ehhez viszont professzionális szervezet kell. Tehát, hogyha nem tudunk olyan szervezetté válni, amit komolyan tudnak venni, és támogatandó szervezetként tartják nyilván, akkor igazából messze nem tudunk olyan hatást elérni, akkor sem, hogyha érzelmileg hazudnék, hanem azt mondanám, hogy sokkal-sokkal jobb volt egy olyan közegben, amiben nem vezetőnek kell lenni, amiben nem munkáltató és munkáltató vagyok, hanem egy, nem tudom, a családtagja. Tehát ez egy nehezebb szerep. Ugyanakkor azért nekem az fontos volt, hogy minél nagyobb hatása legyen ennek a szervezetnek.
Igen, elejétől fogva itt több ilyen hatás, elemzés, még előadást, most már emlékszem is, hogy itt egy előadást is hallottam, amikor te ezt azt hiszem, a Magnetbankba előadtad. Igen. Kollégáiddal. Szóval, hogy ez tényleg régóta fontos volt. Mit tanácsolnál azoknak, akik ebben még mondjuk nem kerültek át, hiszen ez, de benne vannak egy olyan helyzetben, hogy a lelkes csapatból egy profi működést kell átmenni az egyik útról a másikra, és minél többet szeretnének persze a régi értékekből megőrizni, de szeretnének hatásosak, hatékonyak is lenni.
Hát ha visszaforgatnám én az időt, uh-huh. akkor biztos, hogy azt csinálnám inkább, hogy megdolgozni magamban ezt sokkal jobban, és a saját igényeimet is vezetőként hamarabb elkezdeni kommunikálni a csapattagokkal. Tehát, hogy szerintem fontos, hogy egy közösen megdolgozott váltás tudjon lenni. Nálunk ez szerintem nem így volt, és ebben azért ez én azt gondolom, hogy ebben én sokat hibáztam, mint kezdővezető, uh-huh. hogy úgy szerettem volna csak, hogy úgy jó legyen, és mindenkinek működjön, egész addig, amíg egyszer csak úgy el nem szakadt a húr. Tehát, hogy én biztos, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki ezt újra kezdi, vagy csinálja, akkor nagyon fontos szerintem az önismeret, akár személyesen, és a vezetői önismeret, tehát, hogy őt mi vezérli, mi neki a fontos, és mi kell ahhoz, hogy ő vezetőként jól tudjon működni, és mik a csapattagoknak az igényei, ki mit lát egymásban, ki tud ezek az értékek mellett elkötelező, és ki miért is csatlakozott, tehát a csapatért, az ügyért, és hogyha ezek szerintem jól át vannak beszélve, akkor én azt gondolom, hogy talán nem olyan drámákkal és szakításokkal történik egy szintlépés, mint ami sajnos nálunk megvalósult.
Hát köszönöm, ez szerintem egy fontos tanács, és fontos érték is lehet, hogy a kezdeti csapatból minél több ember tudjunk átvinni, és minél több embernek meg tudjuk megtalálni a helyét az új közegbe. Mi volt az első, már ebbe az új szisztémában helyzet, amikor érezted, hogy ez így működni fog, ez egy beállt a bagázs egy olyan útra, amit most már csak menedzselni kell, és tulajdonképpen fölállt ez a struktúra.
Hát nem tudom, hogy ezt éreztem.
Ez még nem volt?
Hát én azt gondolom, hogy folyamatos fejlődésben vagyunk. Inkább ilyen áttörési pontokat tudok mondani, tehát például nekem a most már nem is tudom, itt már 3 éve, 2 éve talán, hogy egy új rendszert alakítottunk ki, amiben én a társelnök lettem, és uh-huh. szakmai vezető, előtte én voltam a szervezetnek az igazából egyszemélyes vezetője, és mondjuk azért ez nekem egy nagyon, tehát egy sokkal-sokkal könnyebb működés, úgyhogy megint, hogyha javasolhatok bármilyen vezetőnek, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy ne egy személyes vezetés legyen, hanem legalább két személyes vezetés, mert hogy nagyon sokszor az elvárás, akár magunkkal, vagy magammal szemben is az volt, hogy mindenben, mindenhez kell értenem, mindent át kell látnom, és ez egy irreális elvárás, tehát az ember nem omnipotens, és muszáj meglátni azt, hogy mi az erősségünk, és mi a gyengeségünk, és lehetőleg olyan csapattal körbevennie magát az embernek, aki a gyengeségeit tudja kompenzálni. Tehát, hogy akik sok mindenben erősebbek, mint amilyen én vagyok, mert hogy akkor lesz egy stabilabb szervezet. És nekünk az, hogy Kis Andi a társelnök társam, most ő viszi az operatív ügyeket, a pénzügyet, a működtetést, hát ez egy kimondhatatlanul nagy könnyebbség mert nem értek igazából hozzá, és nem is szeretem ezeket a területeket, és nagyon jól tudjuk kiegészíteni egymást, ami én azt gondolom, hogy könnyebbség, ugyanakkor szervezetileg meg nyilván egy folyamatos feladat, hogy lehet ketten jól vezetni, a stáb, a csapat, kihez miben kapcsolódik, hogy kapcsolódnak, tehát ez ennek azt hiszem még mindig nincsen vége.
Hát igen, mert azért biztos annak olyan határmesdjék, aminek van szakmai kérdése, és van pénzügyi vetülete is, és akkor kérdés az, hogyha ilyen társelnöki pozíciók vannak, hogy akkor most ki hova áll, hogyan tudja ez a két ember úgy eldönteni ezeket a vitákat, hogy ebből ne legyen a stábban belül egy ilyen.
Igen, ez nagyon sok dilemmát vet fel, ugyanakkor vezetőként szerintem pont ez a vezetői magányosságnak szerintem egy nagyon fontos ellenpontja, hogy nem egyedül kell a legnehezebb helyzetekbe meg az embernek talpon maradni és megállni a helyét, hanem azért ebben van egy társ, és ez szerintem nagyon sokat jelent. Ugyanakkor nyilván itt nálunk azért a csapatban is azt mondanám, hogy azért olyan magas szakmai színvonalat munkát végző kollégáim vannak, akik egy-egy részfeladatért felelősek, tehát hogy szerintem jól összeáll a szervezetünk, de hát ami minden szervezetbe szól, ezért az, hogyha azért növekedünk, tehát azért az elmúlt évek tapasztalata, hogy évről évre nő a szervezet, tehát évről évre.
Azért ez nem minden szervezetben van így, azért a magyar civil szektorban azért a ti pályátok és egy kiemelkedő siker, azért, hogyha végül is megnézzük ezt a tizenvalahány éves fejlődést, meg hát tényleg, ha megnézzük, hogy tevékenységben, illetve költségvetésben is mennyit nőttetek, tehát ez egy hát igen, kifejezett egy sikeres.
Igen, tehát ugye azért én is büszke vagyok erre a munkára. Inkább amit akarok mondani, hogy azért szerintem nehéz, nem, tehát hogy azért a civil szektorban én azt gondolom, hogy a kifejezetten nehéz, az egyrészt nyilván ez az ellenszél, amiben ma folyamatosan dolgozunk, és nyilván a pénzügyi instabilitás, tehát, hogy ez nagyon jól hangzik, hogy 150 millió szervezet vagyunk, de hogy ezért ez elképesztő munkát igényel az, hogy előteremteni ezeket a forrásokat, és elképesztő stressz az, hogy hát az ember, ha munkáltató, akkor azért az embereknek fizetést kell adni. Tehát, hogy van ugyan, nem tudom, 100 körüli önkéntesünk, na de az önkéntesek, tehát ez egy illúzió, amit sokan gondolnak, hogy hát az önkéntesek azok úgy magukat menedzselik, hát azért nem. Tehát az önkénteseket kitoborozni kell, kiképezni, támogatni a munkájukat. Tehát ez egy folyamatos feladat az, hogy egyáltalán ezt a rendszert fenntartsuk. És hát ugye az a felelősség a helyi elköteleződéssel. Tehát szerintem itt mi azért egy olyan szervezet vagyunk, aki helyhez kötött. Tehát most két településen dolgozunk, Bagon és Dányban, és azért az a felelősség is ott van, hogy hát nem hagyhatjuk ott az embereket. Tehát, hogyha egyszer beléptünk, hány év után lehet kiszállni úgy, hogy ne nagyobb kárt okozzon az ember, mint hogyha oda sem ment volna. Én ebben nagyon hiszek, hogyha csak egy-két-három éves projektre az ember elmegy egy településre, akkor igazából beindíthat folyamatokat, de ha kiszáll, akkor azok a folyamatok, akkor azért lesz egy cserbenhagyás.
Igen, igen. Erről egy egész jó civil szemle, önálló szám, két kutató által készített anyag született.
Most nem régiben.
Igen, most nem régiben. Tiszavasváriról, mindenkinek ajánljuk.
Abszolút, abszolút.
Mert nagyon fontos és elgondolkoztató szerintem a civil vezetők és fejlesztők körében is, hogy mit szabad és mit nem. És hát a ti elköteleződésetek, hát most már nagyon régóta ugye maghoz és akkor dányhoz is kapcsolódik. De a kicsit visszakérdeznék, hogy nagyon sok program elindul, az emberek felé is van egy elköteleződés, hogy akkor ők is arra építenek, hogy itt munkájuk lesz, szervezik az önkéntesek munkáját, és a többi, és a többi. Hogy tudja a vezető az eredeti küldetést, azt az eredeti célt a szem előtt tartani, amikor az elszámolások, a forrásteremtés, a menedzsment, az adminisztráció, a szabályok, és a többi miatt görög egy másik nagy feladat henger.
Ez egy nagyon nehéz. Nem is tudok rá válaszolni igazából, csak azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz, és nagyon nehéz priorizálni, hogy akkor menedzser legyek, fundraiser legyek, vagy az ügyemért dolgozzak, amennyit tudok. Azt tudom csak mondani, hogy mindig aktuális válaszaim vannak, tehát ami azért évről évre akár változik. Nyilván abban is, hogy miben kell, hogy nagyobb szerepet vállaljak. Ami nekem személyesen fontos, hogy az ügyes sose kerüljön ki az én feladataim közül. Mert ha az kikerül, akkor úgy érzem, hogy elvesztettem azt, ami az én személyes motivációmat adja. Mind a mellett nyilván az, amit a kollégáim, mert egyébként most a jelenlegi felállás az, hogy én most nem dolgozom közvetlenül már a telepeken, szakmai munkát azt végzek, de nem egyénekkel, mert azt látom, hogy nagyon sokkal jobban tudják elvégezni azok a kollégák, akik egy-egy programra tudnak fókuszálni, mint hogyha én felégetném magamat adott esetben egy programon, hanem jobb az, hogyha én átlátom, és pont ez, ami az én igazi ügyem, ez a társadalmi igazságtalanságra próbálok olyan projekteket felhúzni, ami nekem is motivációt ad, de közben maradt kapacitásom arra, hogy irányokat mutassak. Uh-huh.
Illetve ezzel a kettős rendszerrel gondoltátok azt, hogy a szakmai vagy források előteremtése a kolléganőd, vagy alelnöktársadnak a... Vagy
te, társelnök.
Társelnöködnek a feladata tiéd, meg akkor a szakmai munkának az összefogása, de hát gondolom...
Igen, bár azért itt a forrásteremtés, ez pont egy olyan, ami megint ez a nagyon megoszlik, mert nyilván azért nagyon sok esetben, mert mondjuk a legnagyobb támogatókkal nyilván én is tartom a kapcsolatot, meg mert hogy maga az, hogy... Tehát, hogy nyilván annak van egy pénzügyi része, de van egy szakmai része is, milyen forrásokat szeretnénk bevonni, Meg hát nyilván itt azért a hitelesség, szóval ezért az, hogy én ezt ennyi ideje csinálom, az nyilván ad egy hitelességet a szervezetnek, meg egy garanciát a támogatóknak, tehát hogy azért van, amikor fontos, hogy mondjuk egy-egy egyeztetésen ott legyek, mert ez fontos sokaknak.
Azt mondtad, hogy most már így a közvetlen projektekből, és esetleg a közvetlen segítésből kiléptél. Ez nem hiányzik, hiszen nagyon régóta végül is ilyen személyes tanácsadóként, segítőként közvetlenül mindig dolgoztál egy-egy emberrel, vagy fiatallal.
Igen. Hát részben hiányzik, részben pedig pont itt a témáid között a kiégés is szerepel. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azért volt egy pont, amikor bár én nem érzékeltem, csak sokkal-sokkal később, de valójában kiégtem a terepi munkában. És megmondom őszintén, nem is a telepen élő emberekkel való munkában, hanem azért a mi komplex szemléletünknek nagyon fontos része az, hogy dolgozunk a helyben lakókkal, illetve az ellátórendszerrel. És igazából abba égtem ki, azt hiszem, hogy elkezdtem azt érezni, hogy igazából a rendszer mozdíthatatlan, még helyi szinten is. Tehát, ahogy mondtam én elején, de azt gondoltam, hogy majd országosan lehet változtatni, majd abban kezdtem hinni, hogy helyi szinten lehet változtatni, és akkor belefutottam abba, hogy igazából még helyben is nagyon nehéz változtatni. Úgyhogy azt tehetjük, hogy egyének egyéneknek tudunk igazából értemben látható változást vinni, illetve akár az ő motivációjukat a változásra megmozgatni, hogy legyen benne az a mozdulás és a perspektíva. Ezt szerintem abszolút tudjuk, nagyon sok ilyen eredmény is van, és nyilván utána az emberek egymást is tudják motiválni, és abban, hogy akarjanak lépni, hiszen el tudnak érni eredményeket. De azért az egy nehéz dolog, hogy mennyire bebetonozott vajon egy rendszer, és hogy hogyan lehet ebbe a rendszerbe úgy belelépni, hogy ne egy szűk plafont nyújtsanak azoknak a telepen élő embereknek, akikben látom azt a potenciált, hogy ők mennének, de kicsit az a rendszer, amelyik azt hivatott, hogy őket megtámogassa, valójában lehúzza és visszatartja őket. Ami nem a helyi szakembereken múlik, azért ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, hanem olyan strukturális problémákon, ami igazából a helyi szakembereknek a lehetőségeit és a kezét is megköti. Ugyanakkor nagyon nehéz civilként azzal szembesülni, hogy de hát épp erre tudnánk szövetkezni, hogy ezeket a strukturális problémákkal legalább felálljunk, és mondjuk ki, hogy milyen problémák vannak. De hát nyilván közben meg a félelem, pont a szervezeti kötöttségek azért nagyon, nagyon bekorlátozzák, nem a mi lehetőségeinket, hanem az állami ellátórendszerben dolgozó embereknek a lehetőségeit, amivel azért nagyon nehéz szembenézni. És egyébként ebben az, hogy én eltávolodtam a telepről, amúgy nagyon sokat segített. Szóval most újra tudok hinni abban, és egyébként van is egy ilyen projektünk, ami épp ezt hivatott, mert nekem ez fontos volt, hogy hol van, milyen távolságba kell lennem ahhoz, hogy ezt a fajta az ügyem iránti hitemet azt ne veszítsem el, mert onnantól igazából már nem tudom hitelesen képviselni a szervezetet. Én azt gondolom, hogy most tudom, mert tudok benne hinni, csak most azzal a kettősséggel, hogy nagyon fontos, hogy helyben dolgozzunk, kiszámíthatóan, hosszú távon, tervezhetően, óvodáskortól felnőttekig, de hogy közben működtessük azt a részét is, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzunk, amikről nagyon keveset beszélünk, tehát nagyon sokszor a telepi emberek problémáit a telepi emberekre vonatkoztatjuk, nem pedig az ellátórendszernek az anomáliáira, holott igazából én azt gondolom, hogy az ellátórendszernek lenne, és itt megint a társadalmi igazságtalanság, a mi feladatunk lenne azoknak, akik a többséget alkotják ebben az országban, hogy kiharcoljuk azt, hogy olyan ellátórendszerünk legyen, és olyan emberek éljenek, olyan ellátórendszerünk legyen, ami igenis segít abban, hogy a születésünktől kezdve elrendeltetett sors, ez egy ne egy kőbevésett legyen, hanem legyen változtatási lehetőségünk. És aki egy telepre születik, alacsony iskolai végzettségű szülőkkel, az is juthasson el egyetemre. És egy ilyen rendszerünk legyen.
Úgyhogy ebbe tudsz megint hinni, vagy tudsz harcolni érte. Mi jelezte a kollégáidnak, és mi jelezte neked, hogy te tulajdonképpen kiégtél, vagy egy elvvel küzdesz?
Hát itt, igen, azt hiszem hogy azért ez egybeesett a Covid-dal, ami egy nehézség volt, mert nyilván közben már én éreztem, hogy elfáradok, de azért a Covid olyan úgy, tehát tulajdonképpen egy pillanatok alatt kellett újra húznunk az egész tevékenységünket, amiben akkor vezetőként én azért nem tudtam akkor hátralépni. És aztán volt egy 3 hónapos szünetem a Covid után, és igazából ott nekem már az jelezte biztosan, hogy azért itt változtatnom kell, hogy azt éreztem, hogy nem akarok, nem tudok visszamenni a telepre dolgozni 3 hónap szünet után. És hát a kollégáim, meg a vezetőtársam abszolút, én azt gondolom, hogy nagyon támogatóak voltak abban, hogy igenis akkor úgy tudjuk átszervezni a munkánkat és a működésünket, hogy én ki tudjak jönni és hátralépni a telepi munkából is. Ami egyébként őszintén szólva, és megint, hogyha kezdővezetőknek, vagy akik most kezdik, vagy ha visszaforgathatnám az időt, talán azt csinálnám, hogy valóban, amit mondtak már nekem többen, hogy ezért nem lehet egy embernek több lovat megülni egyszerre, ez így van, tehát nem lehetek egyszerre programkoordinátor, szakmai vezető, társelnök, elnök, mindenféle, meg fundraiser is, mert sok, mert egy ember nem tud minden szerepben helytállni.
elég sok civil vezető esik ebbe a bele, sodródik bele ebbe, nagyjából szakmai vezetőként vagy szakmai úton indul el, de hát utána egy szervezetet szeretne fenntartani, akkor sorra bele kell tanulni ezekbe a képességekbe, át kell látni a Európai Uniós elszámolásoktól kezdve a fundraising legújabb trükkjén át a online marketing megoldásokig, és hát nem biztos, hogy ebbe mind jók vagyunk, mert hát miért is értenénk ugyan mindenhez. Igen. Nagyon sok kisebb civil szervezetnél elme nincs más út, tehát ilyenekre tud építeni. Nektek régóta egy jó, vagy egy nagyon erős megoldás azért az önkéntesek bevonása ebbe a munkába, vagy részben az önkéntesek bevonása. És most nem közvetlen a telepi munkára gondolok, hanem ilyen menedzsment területekre is. Hogy látod, mik azok a területek, amiket lehet tartósan önkéntesekkel, vagy külső pro bono szolgáltatókkal? Még ez mi ebbe a tapasztalatod?
Hát egyébként ez inkább az utóbbi időben jellem, vagy még amikor nagyon friss szervezet voltunk, akkor nyilván a kommunikációba sok önkéntes kapcsolódott be, de egyébként pont a szervezeti váltással ez átalakult, tehát akkor volt időszak, amikor pont, hogy kevésbé. Én azt látom, hogy amiben nagyon-nagyon fontos volt, én azt gondolom a pro bono szakértők, az inkább a szervezetfejlesztés, tehát a HR területek, nekünk van egy elnökségünk, ahol kifejezetten olyan emberek vannak benne, akik nem effektív a munkát végeznek a telepen, bár a többségüknek van önkéntes tapasztalata nálunk, de úgy valahogy a for-profit szektorban dolgoztak, illetve van egy tanácsadó testületünk is, akik szintén for-profit szektorból érkeznek, és én azt gondolom, hogy ők tudták a legnagyobb segítséget nyújtani, egyszerűen azzal a szemlélettel, hogy mire kell odafigyelni, mi az, ami, tehát hogy akár a hogyan tudjuk a szervezetet úgy felépíteni és alakítani, hogy az hosszú távon fenntartható legyen, mert azért ezeket, tehát hogy kialakíthatjuk meg, mindig mindenki feltalálhatja a spanyol viaszt maga, de lehet, hogy fölösleges és gyorsabb, hogyha egyébként elkezdünk olyan jól működő elemeket beépíteni a napi működésünkbe, amik azért a hatékonyságot tudják növelni. Ez szintén nagyon, nagyon nehéz, de nyilván, ha ez vannak támogatók, és ehhez voltak nekünk megint csak pro bono szakértők, támogatók, akik körülöttünk voltak. És egyébként a hatásmérés is például egy ilyen, tehát meg a Rudas Annát említettem, aki a támogatói kört kezdte kialakítani, hát ő volt a legnagyobb szószólója ennek. Tehát én ugye, aki állami szférában szocializálódtam, hát most az én magamtól megmondom őszintén, nem gondolkoztam sose azon, hogy akkor hogyan riportáljuk az eredményeinket, és hogy lehet a hatásokat jól megmutatni. De ugye ez is nyilván az a tudás volt, amit szerintem nagyon fontos volt beépíteni, és hát megint a vezetői önismeret, azért nekem is sok munkám volt magammal abban, hogy milyen ellenállásom van, mi kell ahhoz, hogy azért ezek megvalósuljanak, megint csak milyen munkatársak kellenek, milyen kompetenciával ahhoz, hogy ezek erre szoktam mondani, hogy az előnyöm az a hátrányom, tehát én nagyon szeretek újdonságokat kipróbálni, én építeni szeretek, ám működtetni kevésbé. És nagyon jó, ha van egy olyan társam, aki meg erős a működtetésben, mert ugye egyébként, tehát én álmodhatok, csak aztán nem tudom, felülről maga azt, hogy akkor következetesen vigyen végig a dolgokat.
Hogy került szóba a vállalatokkal közös munka, prezi, stb. Egy-két nagyon neves cég nagyon korán csatlakozott már az egyesület munkájához, és talán ebben ilyen példát is adhatok több más hasonló területen működő szervezetnek. Ez honnan jött, és hogy kezelitek ezeket a céges kapcsolatokat?
Hát a prezi is szerintem egy teljesen véletlenül jött, tehát hogy abban nem volt még tudatosságunk, csak az, hogy elfogadtuk, tehát nagyjából megkerestek, mint 2012-ben megkerestek minket, hogy nekik lenne 100 önkéntesük, vagy 120 munkatársuk, és 2 napot a telepen töltenének, és szervezzünk egy önkéntes napot. Tehát ez akkor elképzelhetetlen.
Igen, hát ilyeneket szoktak a civilek, azon, na hát szó se lehet róla.
És igen, de mi nem azt mondtuk akkor, hogy szó sem lehet róla, hanem közösen leszerveztünk, ezt a mai napig nem tudom, hogy tudtuk leszervezni, egy olyan önkéntes programot, amiben 50 háztartást szólítottunk meg, és felújítási munkákat végeztünk. Ma biztos nem csinálnánk egyébként ilyet.
Habitat volt még.
Habitat volt még benne, igen. Aki a szakmai partnere volt az egésznek. Tehát az egy elképesztő munka volt. Ám de ott indult be egyébként pont az, hogy milyen működés az, ami fontos egy cégnek. És hát közben azért az is szerintem jelentős, hogy ott volt az Árvai Péter, akinek egy nagyon erős küldetése volt az, hogy az ilyen típusú, tehát a roma ügyel, neki is azt hiszem ez a társadalmi igazságtalanság, azért ez egy fontos ügy volt. És bár úgy jöttek először, hogy ez egyszer lesz, de aztán évekig vissza-vissza tértek. Most egy picit már más keretek között működünk együtt a Prezivel, és mondjuk az összköltségvetésünkhez képest ez egy ilyen minimális, szóval azt hiszem, hogy inkább az a fontos benne, ott is a mai napig, hogy lehet közös érdek. Mert egyébként ez az együttműködés szerintem pont ezt hívta, hogy mit akarnak ők, és mit akarunk mi. Nekünk az egy hatalmas berobbanás volt egyébként a telepre. Tehát addig fiatalokat értünk el zömében, és az a program után kezdtünk felnőttekkel dolgozni szisztematikusan. Egyébként pont a Habitattal, mondjuk férfi mentorprogram, női mentorprogram. És onnantól igazából már nem az volt a kérdés, hogy akkor mi gyerekekkel dolgozzunk kizárólag, hanem nagyon-nagyon erős lett a felnőtt lábunk, mert hogy minden családot meg tudtunk szólítani, és ez egy egész fantasztikus volt, hogy a Péter lejött, az Árvai Péter, és akkor ott a kis konténerben ültünk 50-en, és akkor beszéltünk, hogy ez miért fontos, vagy nem is tudom, konténer mellett, tehát nem is konténer mellett, mert igazából annak a projekt keretében kaptuk meg az első konténert.
Hát, hogyha egy ilyenbe gondolkozunk, szóval, hogy az Árvai Pétert nem mindenki ismeri. Tehát, hogy ehhez kell egy kapcsolatrendszer, vagy ez kell az, hogy te mondjuk, amikor van egy kezdő civil szervezete, mindenhol erről mesélsz, vagy mesélnek az önkéntesek viszik a híret. Tehát, hogy hogyan
igen,
lehet ezt így menedzselni az elején, mert sok vezető álmodozik arról, hogy hát akkor majd jön a Telekom, meg majd jön a másik cég, vagy...
A Prezi nekünk nem így jött. Én azt gondolom, hogy ott, ami fontos volt, a hit. De ez, én azt gondolom, hogy az Árvai Péternek a személyéhez kötődött nagyon. Tehát ők is akkor néhány éves szervezet volt, igen, vagy cég friss, voltak. Igen. Tehát nagyon frissek voltak, mi is nagyon frissek voltunk. És valahogy ez egy ilyen nagyon szerencsés együttállás volt, és csillagzat, hogy ez egyébként elindulhatott. Én a továbbiakat tartom inkább fontosnak, mert az, hogy utána mondtuk azt ki, hogy mi szeretnénk céges támogatókat, és azért abban volt ez a nagyon nagy munka. Tehát amit mondtam, hogy szervezetté váltunk, az igazából ennek a kényszernek a hatására volt. És mivel én abban nagyon láttam pont a tanácsadó testület, az elnökségnek a nem tudom, visszajelzései, hogy hát nagyon aranyos, amit csinálok, és látszik, hogy szuper elkötelezett vagyok, de egy cég se fog mögénk állni. Akkor, ha én hiába szuper csillogó szemmel elmondom, hogy jaj, mennyire cukiság, amit csinálunk. Nem. A cégeknek az kell, hogy komolyan vehető szervezet legyünk, hogy riportáljunk, hogy legyen egy szervezeti, működési módunk, hogy úgy tudjunk kiállni, hogy arról beszélünk, amit ők hallani akarnak. És nyilván azért ehhez mondjuk az, és akkor itt jön a jogi végzettség, hogy azért ez nem áll tőlem teljesen távol. Tehát a szívem és a lelkem az azért inkább a szociális szektoré. De tudom, hogy akkor hogyan kell úgy beszélni. Elő tudjam adni azt, hogy miről is beszélünk. És úgy közben meg nagyon fel kellett ahhoz fejlődni, hogy a működésünk, és még egyszer a riportálásunk, a hatásoknak, az eredményeinknek a bemutatása és kommunikálása. Nagyon jók a történetek, meg storytelling, de ez nem elég. Egy céget nem a storytelling fog meggyőzni. Az a magánembereket, meg a szíveket, azokat lehet, hogy rabul ejti.
Igen, meg az igazgatót esetleg.
De nekik számok kellenek. Pontosan. És hogy ezzel szerintem nagyon fontos tisztában lenni. És azért itt jött az a szisztematikus építkezés, hogy ezt tényleg el tudjuk érni. Azért ebben éveink voltak. Tehát, hogy én emlékszem az első, ezt mindig felidézzük, tanácsadó testületnél, amikor kiálltam nagy lelkesen, hogy hú, itt majd cégeket fognak bőzni. És utána azt mondták, hogy hát azért ez kevés. És azért ott én eléggé elkámbicsorodva mentem haha haza, hogy ez így nem annyira esett jól, és azért onnan akkor azt kellett, hogy hát jó, de most nem azt kell magamat kell síratni, meg az én egómat, hanem azt megnézni, hogy rendben, nekem ez az ügyem, ehhez pénzt kell. Hogyan lehet ezt úgy, hogy az ügy is megférjen, de finanszírozás is legyen minden mögött.
És te hogyan elkámpicsorodsz, hazamész, elfáradsz, hogyan tartod magadat karban, hogyan tudod civil vezetőként újra és újra most egy picit távolabbról, vagy nem feltétlenül a napi segítő tevékenységbe, de valahogy mégis egyensúlyba tartani magad.
Igen, azért itt a bagázs születésével majd, hogy nem egy időben, azért az én lányom is megszületett, szóval azért ez egy kicsit nehezítette, hogy pont itt a Prezivel való kapcsolatnál akkoriban, hát akkor még terhes voltam, de hogy az egész építkezési folyamat, az azért közben a kislányomat is megszületett. És azért ő egy nagyon erős korlátot adott, tehát nyilván a gyerekem fontos, az ügyem is fontos, de hát nem lehet azt mondani, hogy fontosabb, valaha is fontosabb legyen az ügyem, mint a gyerekem család, és a családom.
Igen.
Úgyhogy azért az egy erős korlát, és hát a férjem is, tehát hogy azért egy kicsit radikálisan van, de azért a férjem ő folyamatosan, hogy túl sok, figyeljek magam, de azért ő próbál. Én nem mindig érzem, tehát azért engem úgy inkább hajtana.
Az ügy. Küldesz esténként e-mailt, vagy olvasol e-maileket?
Hát most már egyre kevesebbet, de azért ez pont, hát tehát azért az a normál emberek azért, mikor gyesen vannak, akkor közben nem dolgoznak, én amikor aludt a gyerekem, akkor dolgoztam, tehát azért az egy nagyon nehézség volt, és aztán később, hát ott nagyon sok hétvégi munka, ez most már nem, tehát most azért próbálok arra figyelni, hogy rekreálódjak, és azért nekem volt is egy komolyabb betegségem, ami azért különösen úgy egy nagy figyelmeztetés volt, hogy hát azért ez így nem mehet tovább, és egyszerűen muszáj meghallanom azt, hogy figyeljek magamra, mert ha nem figyelek, akkor azért annak nem lesz jó vége, és azért ezért most próbálok minél inkább tudatosan, tehát nem, mert egyébként szeretek sportolni, meg kifejezetten sokat sportoltam azért az utóbbi időkben is, de hogy most azért próbálok nem csak azt, hogy na sportoljak, hanem tényleg tudatosan letenni a munkát, tudatosan meditálni tanulok, meg ilyenek, tehát hogy azt, hogy igenis figyeljek arra, hogy hogyan tudok rekreálódni. És egyébként szerintem ez olyan szempontból is fontos, mert azért a kollégákon is ezt látom, hogyha ha azt érzik elvárásnak, hogy éjjel-nappal dolgozzunk, akkor a fluktuáció a szervezetben nagyobb lesz, mert nyilván mindenki kiég, tehát ezt nem lehet bírni. És még egy vezetőt maga az, hogy azért ő az ügye, az sokkal jobban hajt, azért aki bármennyire is az ügyének tartja, de munkavállaló, én azt látom, hogy a kiégés az még jobban, még hamarabb fenyegeti őt, mint a vezetőket, és ezért nekünk meg fontos, vagy nekem is az fontos, hogy ezen példát mutassak, hogy nem elvárás az éjszakai munkavégzés, és az, hogy 24 órában dolgozzunk, nem elvárás, hogyha kapunk egy azért, hogy segítségkérést, akkor azonnal reagáljunk rá, viszont elvárás, hogy jól legyünk, mert akkor tud az ember segíteni, ha ő jól van.
És vannak ilyen dolgozókat rekreáló programjaitok?
Hát próbálunk, igen, elvonulás, meg szupervízió van a munkatársaknak, de hogy én azért azt látom, hogy tényleg ez a minta a fontos. Tehát, hogyha a vezető éjjel-nappal dolgozik, akkor igazából a munkatárs is azt érzi, hogy neki az a nem tudom, kötelessége, hogy ő is éjjel-nappal dolgozzon, és azért ez fontos, hogy azért ezek úgy ki legyenek hangosítva, vagy nem. Vagy akár ez a érbeteg állományba menni, ha beteg vagy, hogy jól legyél, és hogy akkor tudsz segíteni. Tehát, hogy amik egyébként a civil szektorban nem ilyen nem tudom, elfogadottak, vagy hanem...
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgethettünk ezekről. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NIOC Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.